Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban. Önindító.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Valas Rádió 92.9, benne pedig az Önindító. A beszélgetés elején vallomásos jelleggel el kell mondanom, hogy a mostani beszélgető partnerem az első, akit látásból ismerek, de személyesen annyira nem. Úgyhogy a beszélgetés a megismerés örömének a hitelességével fog kezdődni, legalábbis remélem. A mostani beszélgető partnerem Nagy Bátor, aki a Károli Gáspár Református Egyetem jogász hallgatója, jól mondom?
Igen, igen, így van, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük az elején, Bátor, neked már a középiskolában is érdekes pályafutásod volt, nem sokan mondhatják el, hogy már akkor iskolát váltanak városon belül, mesélj erről egy kicsit.
Hát igen, általános iskola után én nem a Szilárdival kezdtem rögtön, hanem a Vári Szabó István szakközépiskolájában. Ott is ugyanúgy érettségiző szakon, és nekem nagyon kiskoromban, még a 10 éves koromban kialakult, hogy én saját éttermet szerettem volna. És emiatt én a vendéglátóipari szakközépiskolába kezdtem a pályafutásomat. Ott volt nekem a gasztronómia óra, amit én imádtam. Én főzőversenyen is vettem részt, ahol, ha jól emlékszek, második helyezett lettem.
Ez középiskolában már?
Ez középiskolában, már első osztályában, de éreztem azt, hogy nekem ennél egy kicsikét több kell, mármint olyan szinten, hogy tanulási szinten, nem csak a főzési szint. És úgy döntöttem, hogy lehet, hogy én jobban járok egy iskolaváltással, mivel egyébként is itt a Kiskunhalasi Református Ifjúság tagja voltam, rendszeresen jártam ifikre, és megéreztem magamban azt az indítatást, hogy mi lenne, hogyha én inkább a gimnáziumot választanám a szakközépiskola helyett, és szerintem nagyon jól döntöttem. Tehát én az egyik legjobb döntésem az volt, hogy átjöttem a Szilárdiba.
Ez érdekes, amit mondasz, már csak azért is, mert én utólag egy kicsit sajnálom, hogy nem végeztem el valami szakmát. Például én is szeretek főzni, egy szakács szakma, ez milyen jó lett volna. Utólag még akkor ezt nem érzed, hogy...
Hát ez úgy van egyébként a szakközépiskoláknál, mint a technikumban is, hogy ez nem egy szakmát ad, hanem egy szakorientációs képzés, ami lényegében nem szakma lesz a hátam mögött, hanem valamiféle fogalmam a szakmáról. Természetesen ezzel tovább kell tanulni, tovább kell vinni, vagy szakiskolát választ az ember, vagy okályos képzés, vagy ezzel megy egyetemre. Úgyhogy ezt így kell felfogni, ezért nem bántam meg. Bár azt a kis álmomat még mindig dédelgettem, hogy saját éttermem legyen, bár szeretek főzni, nem erről van szó, inkább arról van szó, hogy lehet, hogy napi 40-50 emberre, ami egy átlagos étteremnek a kiszolgálása, lehet, hogy ezt nem merném bevállalni, hogy én ezt végig sütöm, főzöm.
És akkor egy évet végig jártál a Vári Szabóban, és úgy mentél át, hogy évközben?
Évközben. Évközben, március 1-én, hogyha jól emlékszek, akkor mentem át.
És hogy sikerült a beilleszkedés, vagy ott lényegében ismerős közegbe kerültél?
Volt, akit én ismertem, volt a, ugye hát ifjúságból is ismertem sokakat, hittantáborokból, de volt gyerekkori barátom, aki az évfolyamtársam lett, egyébként sok mindenkit megismertem, én szerintem jól, viszonylag, szerintem teljesen meg voltam elégedve a beilleszkedéssel, tehát nekem annyi sérelem, meg ilyesmik nem ütközöttek, mindenkivel jól el voltam. Szerintem egy szép gimnáziumi éveket írhattam magamévá.
És hogy emlékszel vissza arra az időszakra, amikor beadtad a jelentkezésedet a felsőoktatásba? Ugye a hallgatók többsége most esik túl ezen a procedúrán, és még talán van lehetőség a sorrendeken változtatni, te ezt hogy élted meg akkor?
Én ezt úgy éltem meg, hogy kicsit úgy meggondolatlan is volt, meg elhamarkodottnak nem volt elhamarkodott, az én nővérem jogon kezdett, pont ugyanott van, ahol én is, és rengeteget mesélt az iskoláról, rengeteget mesélt, hogy milyen emberekkel találkozik, hogy doktori habilitációjuk van, meg hogy nem egy PhD, hanem többet is írnak a nevük után, meg mekkora elmék, MTA tagok, meg milyen kis ínyentségek vannak benne, és ő ezt nagyon élvezte, mondjuk ez nekem sokat nem mondott, de amikor elmondta, milyen előadások vannak, és hogy mennyire meg tudják ízesíteni a tanárok a saját személyiségükkel, és mivel hogy ez már nem egy gimnázium, ez egy egyetem, itt azért már egy picikét többet, meg pluszt adnak az órákhoz ezek a nem úgynevezett tanárok, hanem a szakmában dolgozó emberek, és hogy mennyi sok izgalmas dolgot tehettek, tesznek ebbe. Így én nekem amúgy is egy humán beállítottságú diák voltam, és úgy is mondhatnám, hogy egyenes út vezetett afelé, hogy én a jót jelöljem meg legelső helyre. Igazából a Károli volt a legelső helyem, utána jött a Pázmány, utána a Szegedi Tudományegyetemen a jogi kar, és nem is kellett nekem nagyon vacilálni. Tehát amikor kijöttek ezek a felvételik, és a sikeresen feltettek meg ilyesmik, én már tudtam, hogy valószínűleg ez lesz.
A beszélgetést innen fogjuk folytatni, maradjatok velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Itt is vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Nagy Bátorral, aki a Károli Gáspár Református Egyetem jogász hallgatója jelenleg. A beszélgetés ott tart, hogy a jelentkezés után bekerül Bátor az egyetemre, de még egy kérdésem gyorsan előtte lenne. Valamilyen szempontból számított az, hogy református az egyetem, vagy a nővéred hatása volt ez inkább?
Hát nőrültem annak, hogy református, mivel hogy hát ha ismerhetek meg olyan embereket, mint például az itteni lelkésznek is mondjuk barátja, hogy nem, hülyeséget mondok. Őszinte leszek, nem számított. Annyira nekem ott a testvérem számított, hogy ő tanult ott. Persze én is gondolatba elvaciláltam több lehetőségen is, de talán az, hogy egy családtaghoz közel lehetek, és úgy tanulhatok, azért az nagyon nagy megkönnyebbülés, meg azért a szüleim is, meg a nagymamám is úgy könnyebben tud támogatni, könnyebben érjük el egymást. Nővéremre, hogy velem van bármi baj, egy kollégiumban is laktunk, tehát egy konkrétan szomszéd szobába átmentünk egymáshoz, és jó egy kicsit úgy kiszakadni otthonról, hogy ott van lényegében egy másik otthonod, hogyha egy családtag kell. És ez egy jó eső érzés volt. Annyit hagy engedjenek meg a kedves hallgatók, hogy a továbbtam rá szempontjából, hogy annyit mondjak, hogy szerintem egyetemet választani tényleg úgy legyen, hogy ami érdekli, ami a legjobban érdekli, és azt tartsa szem előtt, így visszatérve, hogyha nem nagyon kuszálom össze a szálakat, csak
teljesen
abban a
esetben.
Tényleg az legyen, mert mai világban, ahogy én észreveszem az egyetemi rendszereket, és ahogy észreveszem, hogy nagyon sokan azt várják az egyetemtől, hogy szakmát kapnak. Ez téves. Nem ezért megyünk egyetemre, persze ott van rengeteg. Én is joghallgató vagyok, mindenki azt hiszi, hogy ügyvéd leszek. Ez fatális tévedés, rengeteg irányzatban el lehet, és nem fogom ezt kezdeni sorolni. De a mérnökök, biztos mérnök, nem, mérnököknél is rengeteg szakosodási irány van, és teljesen más munkát végezett az ember egy diplomával, mint amire gondol. Tehát ezt nem biztos, hogy feltétlenül lesz kell szem előtt tartani, hiszen egy diplomával ezer egy dolgot lehet csinálni. Bár...
kirakni a falra.
Akár kirakni. Egy nagyon szép dísztárgy a szobában. Már volt egyszer egy nagyon negatív élményem, hogy elmentem a Budapesti Műszaki Egyetemre, méghozzá ott volt egy előadás a gazdaságtudományi karról. És a közösségi média tudomány karról jött egy tanár, és borzalmasan nagy butaságokat tudott mondani. Alapvető fogalmakkal nem volt tisztában, és itt én rádöbbentem, hogy az volt neki a lényege, hogy azt mondta, hogy ez egy büfészak. Ezzel szeretünk dobálózni, ugye bármire rádobjuk, hogy büfészak, aminek az ember nem látja értelmét, vagy amiből ő azt hiszi, hogy túltelítettség van. Viszont ő a saját szakára, a saját dolgaira úgy értelmezte ezt a büfészakot, hogy biztosan a tanuló nem tanul semmit, hanem a büfében ül és szendvicseszik. Na most ez nekem egy borzalmasan rossz élmény volt, mert lényegében egy egyetemi tanár nem tudja ezt a fogalmat, hogy a büfészak azt jelenti, hogy ma diplom után lehet menni a büfébe dolgozni, nem pedig ezt. És Ezzel nagyon-nagyon kell szerintem vigyázni, hogy egy, a tanárok se igazán tudják, hogy mi merre hány méter. Kettő, én merem állítani azt, hogy egy diplomával egy értelmiségi ember, hogy a észnél van, meg ilyesmi, el tud helyezkedni, csak egy dolgot kell szem előtt tartani, hogy az adott diplomával nem biztos, hogy a szakmába fogunk elhelyezkedni, ezer egy helyre el lehet helyezkedni.
Ezt már most alátámasztom, 10 éves érettségi találkozónk volt, senki nem a szakmájában dolgozik, és teljesen egyetértek azzal, hogy ha az embernek megvan a magához való esze, akkor állást lehet találni, a diploma az csak kell, mint végzettség. Talán még a terület is lényegtelen. Te hogyan kerültél a Károlinak a látókörébe? Voltál gólyatáborban, ilyesmi?
Persze, én voltam a gólyatáborban. Én nekem sajnos előtte volt az a szörnyű eset, hogy az ELTE gólyatáborában, az előtte lévő évben volt egy
botrány.
Egy botrány, köszönöm. És emiatt a mi gólyatáborunkat nagyon szorosan fogták, és nagyon szorosan mondták azt, és az össz, és nekem a pozitív élmény volt, hogy minden második vonatuk az volt, hogy nem akartok, nem kell megtenni. Semmilyen extra, meg durva dolgot nem kellett bevállalni, meg senki, aki nem ok, persze voltak tanulók, akik szerettek egy kicsikét többet megmutatni magukból, és egy kicsikét jobban bemutatkoznia kelleténél, de ez nagyon jó volt, nekem nagyon kellemesen telt el így a gólyatáborom, sok barátot szereztem ezáltal, és jó, mondjuk volt róla egy negatív véleményírás, de az egy olyan jelenlévő volt, aki már a 30 évét már bőven betöltötte, és kicsit megbotránkozta az, hogy a friss fiatalok hát ittak egy-két sört, de szerintem ez egy kellemes élmény volt, nagyon jó kis hangulat van ott a Károlin, ez egy kis jogi kar. Itt tudni kell, hogy nagy átlagban minden ember ismer mindenkit. A tanárok is szokták tudni sokszor a diákok nevét, hát ez mindenkinek a magas arra, hogy ez most jó dolog el, vagy rossz dolog. És ilyen szinten egy jó kis egyetem, egy jó kis közösséggel, úgyhogy is könnyű beilleszkedni, én úgy gondolom.
A beszélgetést nem fogjuk folytatni, maradjatok velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Újra itt vagyunk Nagy Bátorral, folytatjuk a beszélgetést, már eljutottunk a gólyatáborig az életedben. Említetted, hogy a gólyatáborban már szereztél új kapcsolatokat, ezeket tanulmányi szinten is tudtad hasznosítani, vagy ezek megmaradtak baráti kapcsolatok, esetleg elkoptak?
Én tanulmányi szinten ezeket, jó, hát persze van ilyen, hogy jóba vagyunk, meg barátok vagyunk, akkor kérhetjük egy kis jegyzetet, vagy én is küldök neked vissza, de a legnagyobb ilyen tanulmányi kapcsolatot én a szakkollégiumban szereztem. Amikor szakkollégium, nálunk a szakkollégium is iszonyatosan fiatal.
Mielőtt folytatod, bele kell vágnom, mondd el, mi ez a szakkollégium, nem biztos, hogy tudjuk mi, ja, kívülállók.
A szakkollégiumnak az a lényege, hogy az egyetemen tanuló diákok tudományosabb szinten is tudják űzni a saját tanulmányaikat. Tehát például a mi jogi kanunknál, mi szakkollégium, Bocskai István szakkollégium, arra szolgáltatott, hogy az egyetemisták, a joghallgatók a jog különböző területeit tudományosabb szinten műveljék, hozzáférhetünk tudományos könyvekhez, professzorokat hívhatunk, különböző helyekről előadásokat tarthatnak. Persze sokan közülünk is tartanak előadásokat, itt azért ez egy komolyabb ilyen, hát, gondozás, elme, palírozás. Úgyhogy ez neki a lényege, több kutatócsoport van, kell dolgozatot írni, kell utána nézni dolgokhoz. Én például így el tudtam jutni, mint a parlament versenyben. Hát ugye én az alkotmányjogot választottam. Annak ellenére, hogy én még nem tanultam akkor még alkotmányjogot, de én az alkotmányjogi munkacsoportot választottam, hogy én annak szeretnék a tagja lenni. És hát ebből adódóan, mint a parlament, ugye hát egy parlamenti szimulációs versenyt nyernek, ebből kötelező volt így a részvétel, ami nagyon érdekes volt. Úgyhogy én ott szereztem a legtöbbet, és szerintem ott tudtam legjobban kiépíteni az oktatáshoz szükséges legtöbb kapcsolatot.
Ez akár abban is segít, hogy a továbbiakban, hogyha specifikációt kell választanod, akkor te tudod, hogy milyen irányba menj?
A legnagyobb mértékben. Természetesen az, hogy én milyen irányba szeretnék specializálódni, az a jogon belül az az én döntésem, viszont rengeteg segítséget kapok hozzá. Ott nem elég az, hogy a tananyag sokkal bővebben, sokkal nagyobb térbe tudok hozzáférni a mi kis saját kis könyvgyűjteményünkben, hanem még az is nagyon-nagyon segíti, hogy ugye, hogy tanárom besegítenek, és ezek a tanárok nem csak az egyetemen tanítanak, ők ebben a szférában el vannak helyezkedve, ők gyakorlati jogászként is funkcionálnak, rengeteg van belőlük, és rengeteg munka helyjel van. Tehát például most, hogyha bottal vernek, se tudom megmondani, de eljött hozzánk az az ügyvédi iroda, aki Magyarországon a Coca-Colát védi egyébként. Az ő hatókörükön van belül, persze más is, de ez egy elég nagy szó, hiszen azért a Coca-Cola az egy elég nagy cég, még hogyha csak a magyar vonalát is képviseli. Mm. Úgyhogy ilyen szinten persze, ez egy baromi nagy segítség és egy baromi nagy tolása az embernek. Bárki egyetemre jelentkezik, persze a szakkollégiumban nehéz bekerülni.
Van feltétele?
Van tanulmányi eredmények, tanulmányi átlag, meg egy elbírálás a többiekkel szemben, hogy valóban szeretnél-e csatlakozni a szakkollégiumhoz.
Tehát majdnem olyan, mint egy állásinterjú, vagy motivációs levél, mit fáj?
Körülbelül minden, ami benne van, azt kell vinni. Mi szakkollégiumban, mi vagy azért elég friss, meg fiatal, mi azért szeretjük az embereket, mi nagyon szívesen befogadunk mindenkit, egy kritérium van, hogy tényleg mindenki vegye ki a részét. Tehát be lehet oda kerülni, mindenki szeretettel várunk, de vegyük ki a részünket, amit ránk bíznak, amit meg kell csinálnunk, versenyen jelen kell, részt kell vennünk, véletlenül összeül egy nagyobb gyűlés, arra el kell menni, végig kell hallgatni az előadásokat, még a unalmas is egyes esetekben, akkor is ezt így fogcsikorgatva is meg kell csinálni, mert azért van ez egy feltétel. Más kollégiumokban biztos még úgy is nehéz bekerülni, hogy tanulmányi átlagot, tehát ez azért egy elég ütőset el kell érni, de ott nem biztos, hogy annyi mindent ki kell venni a munkából, mint például nálunk, tehát azért megvan a valamit valamiért.
Ezzel azért azt is mondod, ami már sokszor elhangzott itt a műsor történetében, hogy az egyetem a lexikális tudás az az 50%, amit szerzel, és a másik 50% pedig a kapcsolatépítés.
Igen, és az nagyon fontos. Tehát az a legfontosabb egyetemre, azért is megyünk, hogy kapcsolatokat kiépítsük. Kapcsolat nélkül valaki elvégzi a diplomáját, hát én nem csodálom, hogy nem talál állást.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjatok velünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Újra itt vagyunk az Önindítóval, a Halas Rádiónak 92.9-en beszélgetőtársam Nagy Bátor, aki jogász hallgató a Károlin. Erről is beszéltünk, illetve a szakkollégiumokról. Most kicsit térjünk arra rá, hogy milyen is volt bekerülni egy középiskolai közegből az egyetemi közegbe. Ugye eleve elkerültél egy másik városba, ez nekem a veszőparipám, hogy ezt hogy élted meg. Illetve, hogy milyen különbséget láttál a középiskolai, illetve a felsőoktatási módszerek között.
Hát a legdurvább szembesülés, hogy egy óra nem 45 perc, hanem másfél óra. Tehát az a sok, az a, amikor engem elért, hogy te jó ég, hát nekem másfél órát végig kell ülni, és kapok 15 perc szünetet, és ugyanazzal a tanárral van még egy másfél órám, de most ez volt a nagy gondolatom. Ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy ez a tanárral leszünk összezárva 3,5 órán keresztül, mert az ő szünete az nem, tehát neki van szünetet, nekünk nincsen szünetünk. Persze vannak jeles emberek, akik felteszik a kezüket, és mondja a tanár úrnak, hogy legyen egy kis apró kis 15 perc szünet, valaki szereti, valaki nem szereti, maradjunk annyiba, hogy nem szereti, meg átérni abban, hogy a gimnáziumban az órákat ugye úgy tartjuk, hogy lehet kérdezni, lehet szólni a tanároknak, hogy lassabban mondják, jegyzetelni szeretnék, ugye mutatják a diákat, legyen szíves tanár elküldeni, Na most nem, egyáltalán nagyon durván megváltozik, valaki bemegy, közli, hogy hangfelvételt nem lehet készíteni, valaki közli, a diákat se fényképezni, se elkérni nem lehet, úgyhogy ha valaki nem ír, vagy nem gépel olyan gyorsan, hogy bírja követni a tananyagot, akkor sajnos el kell kérnie mástól, aki képes erre, mert ezek már nem olyan dolgok. Ők nagyon sok tanár nagyon komolyan veszi olyan szinten az egyetemi oktatást, hogy egyáltalán nem tanárok. Ők nem hiszem, hogy nem tanulnak pedagógiát. Persze, nekem volt a Stipta István tanárom, iszonyatosan jó előadó, iszonyatosan jó történetjogász, és neki van pedagógiai diplomája. Tehát ő ehhez értett, ő tudta, ő jól csinálta, de voltak olyanok is, akire rászóltak, hogy tanár úr, legyen szíves még egyszer elismételni, se hang, se semmi, előre nézett, kimerevedett, kihúzta a hátát, és közölte az egész sokasággal, hogy legyenek szívesek, kérdésekkel ne zavarják az előadást. És nem reagált semmit se a diákra. Tehát ezt megélni, ezt látni, hogy igenis ez személytelen, igenis őt nem fogja érdekelni, hogy te hogy vagy, hogy te mit csinálsz, őt az érdekli, hogy neki ez van a munkájából, ezt kell leadnia, és most a vizsgai időszakban várni fog téged, és valószínűleg előszeretettel fog megmutatni téged. Ezt nem úgy mondom egyébként, hogy minden tanár ilyen, de...
Azt azért tudni kell, hogy a doktori iskola elvégzésének a feltétele az óraadás, tehát lehet, hogy egy csomó olyan oktatót csak így bezsúfolnak, hogy muszáj, mert különben nem kapsz doktorit.
Igen, mondjuk a fiataloknál ez annyira nincs is jelen, inkább az idősebbek, tehát vannak ilyen vér szemet kapott, már ilyen kicsit befásult jogászok, hogy ők egy nagyon-nagyon magas szinten dolgoznak, vagy dolgoztak, és hobbiként, vagy szabadidő eltörtént, tehát bármiféleképpen kaptak annyi aktivitást, hogy ők most eljönnek egyetemre tanítani. Na most inkább ők azok, akik durvábbak, a fiatalabbak, azok még energikusabbak, szeretik ezt a közvetlen viszonyt, azért látják, hogy valaki idősebb náluk úgyis bent ül nappali tagozatoson, de pláne levelezősön vannak sokkal idősebbek, és azért ők fiatalok, ők azért megérzik a saját korukat is, hogy persze ezt le kell adni, de durvábbak ezek a régi motorosok. És azok eléggé keményen végig tudják darálni az anyagot, vizsgán eléggé keményen számon tudják kérni. Én nem akarok senkit se hülyíteni, nem mondom azt, hogy ez egy teljesíthetetlen és szuper erő kell ahhoz, hogy az egyetemet végigcsinálja az ember. Ez idiótaság. Én ismerek egy, hallottam egy lányról, aki summa cum laude diplomát szerzett, bocsánat a falusi kiejtésemért, és szoláriumban is műkoromépítő. Tehát szoláriumban dolgozik és műkoromépítő. És nem ment fele sokra, mert egyébként buta volt. Tehát ő egy tudtam róla, hogy egyébként egy buta lány. Csak elvégezte az egyetemet, igen, ez egy jogi egyetem, megtanulta, nagyon szorgalmas volt. Azzal csúszott egy évet, hogy egy jogesetet kellett neki megoldania, mivel az anyagot alapvetően nem értette, csak megtanulta szó szerint, emiatt megbuktatták. Tehát ide se elég sokszor a szerencse. Megtanulható, mindenki képes rá. Olyan embereket látok ott az egyetemen, akik képesek beülni az órára, és még kérdést is feltenni, de olyan kérdést, hogy az oktató ki van borulva, és nem tudja, hogy elmondani neki, hogy egyszerre kérdezett butaságot, meg egyszerre nem is a témához illik, tehát ezt a kis tévképzetet, hogy az egyetemre az okos emberek járnak, ezt tessék elfelejteni, én szerintem mindenki képes az egyetemre, de...
Még befejezni is képes. Alkalmazni a diplomát, az már egy nehezebb dolog.
Igen. Sajnos valaki még alkalmazni is tudja a hivatal. Na mindegy.
Arról van szó, hogy ki milyen szakember lesz.
Igen. Itt ne nagyon menjünk ebbe bele, mert sokan megsértődhetnek. Na mindegy, a lényege az ennek az egésznek, hogy ezt ne tegyük olyan nagyon nagy magaslatokra, viszont azt se lehet mondani, hogy ez könnyű elvégezni. Mert nem könnyű elvégezni. Igenis le kell ülni, igenis tanulni kell, igenis vértized az ember, és igenis sokszor meg fog bukni. Úgyhogy.
Eddig nagy általánosságokról volt szó, úgyhogy most elbúcsúzunk egy pár percre, és mindjárt jövünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Itt vagyunk újra a Halas Rádió 92.9-en, az Önindító című műsorban. Beszélgető társam Nagy Bátor, aki a Károli Gáspár Református Egyetem jogász hallgatója. A szakról már nagy vonalakban beszéltünk, még annyi kérdésem van hozzá, hogy ez a jogász szak, ez osztatlan képzés, ugye? Ami azt jelenti, hogy 5 évet egybe lehúztok. Van igen. Valamilyen nagyobb vizsga az 5 év alatt?
Igen, van. Folyamatos szigorlatok vannak. A szigorlat az nagyjából olyan, mint az államvizsga, csak ugye azt nem az utolsó évben tesszük le, hanem évközben, és úgy beleszámít a diplomába. Ugye van, vagy hát írni kell általában a harmad vagy negyed év, de inkább a harmadik évben kell egy évfolyam dolgozatot írni. Nálunk szakkollégistáknak minden évben kell egy, nem egy évfolyam dolgozatot írni, de egy ahhoz hasonló nagyobb terjedelmi dolgozatot. Ugye hát, és onnantól kezdve meg ugyanaz, mint bármelyik diploma végzésénél. Hogyha jól tudom, én már abban a tanrendben, abban a tanmenetben tartozok, hogy nekünk már sokkal hamarabb el kell kezdenünk a szakosodást, mi érdekel, merre szeretnék menni.
Hanyad éves vagy most?
Másod. Másod évesnek, ez nekem még messze van, hál a jó égnek. De ezek már itt vannak. Az a baj, hogy egyébként a jog az egy tipikusan egy olyan, hát egy olyan tanulás, hogy ez mindig változik. Tehát például a legközismertebb változás 2011-ben az alkotmányunk megváltozott.
De bármi, és azóta is elég sokszor.
És igen, hát azok már módosítások, de ugye ez az alkotmány változás, ugye hát, hogy a mi kortális alkotmány, a mi írott alkotmányunkat, hogy mindenki tudja. Tehát azt teljesen újból írták 2011-től, és az alaptörvényünk, az innentől kezdve alaptörvény, természetesen ezt így fogják kérni, nekem alaptörvény kell mondani, nem az, hogy az alkotmány, és abban vannak persze módosítások, ki lehetne fejteni, és hát ugye ez nagy szíves, mert például, hogyha ebből megcsinálja az ember a vizsgát, az más, mint a szigorlat. Persze alkotmányból is kell vizsgázni, de hogyha bejön egy módosítás, akkor az államvizsgára azt teljesen újból kell tanulni.
Tehát dinamikusan fejlődik, úgy, mint az informatikában folyamatosan tanultak.
Persze, és ez is egy ilyen élő dolog, ez egy élő organizmus lényegében, hogy ez mindig megújul, és hát természetesen ez nem olyan, hogy a cseppkőbarlangból kibogarászunk, hogy hopp, itt van egy új PTK, hanem ez úgy van, hogy az emberek gondolnak egyet, és akkor írnak egy új PTK-t, vagy egy új BTK-t, vagy bármi. De a lényege az, hogy szakosodni kell, oda kell figyelni ezekre a dolgokra, hiába osztatlan, már most jó lenne, persze nem tudom, de már most jó lenne, hogy mifelé megy az ember, valamelyikben ugye az érdeklődési kör van, valamelyikben a pénz is van, mindent szem előtt kell tartani, de hogyha valaki tényleg ezt az 5 évet elvégzi, ezt a jogot, ezt végig szenvedi, az azért az akar vele pénzt is keresni. És nem feltétlenül egy ilyen átlagbért, hanem egy picit magasabban. És ezt is szem előtt kell tartani, hogyha szakosodik az ember.
Mert a jogon belül úgy érzed, hogy vannak olyan szélsőséges perifériák, hogy az egyik ágon nagyon nincs megfizetve, a másikon túl van?
Ó, hát persze.
Példákat szeretnék hallani.
Hát például a nemzetközi adójogba, vagy akár a versenyjogba, vagy akár milyen ilyesmit én mondok, az szépen meg van fizetve. Én ezt így látom. Vagy hogyha az ember egy olyan, hát hogy is mondjam, hogy ez megfelelő legyen, úgy mondom, hogy vevői körrel rendelkezik, tehát emberek fordulnak hozzá, akik jól megfizetik, az jól fog keresni, meg ezek jól menő szakterületek, ezekben van pénz. Ez meg ugye aki a vámmal foglalkozik, vagy aki például a NAV-nál el tud helyezkedni, vagy például a közigazgatásban is.
Vagy a Coca-Cola-nál.
Vagy a Coca-Cola-nál. Hát ugye ő egy, tehát ez egy olyan, a Coca-Cola egy olyan jogi személy, akik szépen meg tudja fizetni az illetőt, aki elvállalja illetőket, mert azért nekik van egy párjuk, de ők egy szép summát le tudnak tenni oda az asztalra. Viszont én tudok olyan jogászt is, hogy busszal jár át a másik faluba. És nem azért egyébként, tehát én nem azért, mert hogy ő rosszul csinálja meg ilyenek, hanem mert ő egy olyan szakterületet választhatott, vagy egy olyan vevői kört választott ki magának, ami nem fizeti meg annyira. Természetesen valószínűleg ez az is benne van, hogy szerényebben szeretett élni az ember világi életében, de hát ő nem fog annyit keresni. Tehát valamelyik jogász egyébként szeretett. 100 ezer forint fölött biztos, hogy fog keresni egy jogász. Én ezt merem állítani, de Budapesten vannak olyan...
Főleg most, hogy a minimálbér emelkedett.
Ja, hát igen, igen. Úgy a diplomásokat meg úgy mindig is jobban meg kell fizetni. Azért a diploma, az benne is van, hogy a diplomásokat jobban meg kell fizetni. De ennek a lényege az egyébként, hogy 100 ezer forint fölött biztos, sőt, szerintem 200 ezer forint fölött is. De nézzük meg, hogy Budapesten vannak olyan ügyvédi irodák, hogy minden egyes hónapban alig jön neki úgy, hogy csak a bérleti díjat ki tudják fizetni. Tehát amikor azt mondják, hogy a jogászból is annyi van, hogy már becsömörlök mindent tőle, ez tény és való, mert nagyon sokan egyénileg próbálnak beindítani ügyvédi irodát, tehát persze, hogy látják, hogy mennek csődbe, mert hogy nem akarják végigülni ezt az iskola utáni iskolapadot, amit a munkákban végig kell csinálnia. Tehát ez tényleg persze a jogon belül is így van, és ez pont ugyanolyan, hogy amit én mondtam, hogy a diplomával az kezd az ember, amit tud, amit akar. Hogyha mondjuk, én nagyon nem szeretem, amikor a BTK-sokra mondják azt, hogy ez egy büfészak, mert ez ott hülyeség, ahogy kimondják. Mert nézzük már meg azt, hogy persze, most azt mondom, hogy egy szabad bölcsész nem biztos, hogy szabad bölcsészként fog tudni dolgozni. Sőt, nagyon ritka.
Nagyon nem de... látni olyan álláshirdetést, hogy szabad bölcsészeket szeretnénk kérni a kávézó sarkába gondolkodni.
Persze. Tehát, és ezt meg is és fogják is fel az emberek, hogy ilyen nincs. Viszont elvégzi a szabad bölcsészetet, és mondjuk egy multi keres valamelyik mondjuk a HR-hez, ugye emberi erőforrásokat, bárhol a munkatársat. Mi a kikötése? Legyen ez az, meg egy diploma. Uh-huh. Ez a legfont, meg egy diploma. Az nem érdekli őket, milyen diploma, csak legyen. És lehet látni a munkaszférában, lehet látni a világban, hogy ez a lényeg, és ezért van az, hogy szinte senki se abba dolgozó, amit tanul, és itt kell felfogni, hogy az egyetem nem egy szakmát ad, hanem egy plusz tudást.
A beszélgetés dinamikáját követve egy plusz résszel még visszajövünk, mert Bátor nagyon ügyesen kerüli ki a személyes kérdéseket, úgyhogy még egy 5 percre visszajövünk, addig maradjatok velünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Itt vagyunk újra az Önindítóval, a Halas Rádión a 92.9-en. Nagy Bátorral beszélgetek, aki a Károli Gáspár Református Egyetem jogászhallgatója. A világ nagy dolgain túl vagyunk, most egy kicsit beszéljünk rólad is azért. Te most levelező szakon vagy? Nagyon sokat vagy itt Halason.
Igen, én levelezőn folytatom tovább a jogot egyébként.
És a református gyülekezetként vagy, mint... segítő munkatárs?
Nem, én ilyen filmben csak szolgálok. Én csak besegítek az egyháznak a dolgaiban. Ez a felekezetem, a gyülekezetem felé tett szolgálásom.
Mikor kerültél be a gyülekezetbe?
8 éves, én elmentem a kunfejatói hittantáborba. Nővérem ment ide, engem meg ide besúvasztott a anyámék. És találkoztam az Árpád tiszteletes úrral, találkoztam rengeteg ifjúsággal, meg rengeteg velem egykorú gyerekekkel. És én nagyon-nagyon jól éreztem magam, még hogy a 8 éves koromban azt az üzenetet nem is kaptam meg, amit egyébként át kellett volna ivódnia bennem. Egyébként anyám azt mondta, hogy én világéletemben vallásos voltam. Annak ellenére egyébként, hogy az én apám a szocializmusban volt hivatásos katona, és a Gábor Áronban volt a KISZ főtitkár. Annak ellenére én mindig is egy istenhívő gyermek voltam, és engem ez a tábor így megtalált. Utána volt egy nyár, nem mentem a táborban, ugye nem volt az, aki engem bejelentsen, de hát azért én egy iskolába jártam. Tehát a felsős általános iskolában sokan voltak a református, sokaknak a szülei református egyháznak a tagjai voltak, és ezekkel a gyerekekkel találkoztam, meg beszélgettem, így a szünetekben, és egy nyár kimaradt, és éreztem, hogy ez nekem hiányzik, nekem ide ez kell. És következő nyáron én úgy döntöttem, hogy én begyalogoltam a Szilárdon Áron református gimnáziumba, és én tök egyedül, hiszem, hogy 9-10 éves fejjel én közöltem, hogy táborba szeretnék menni, és hoztam a pénzt. Úgyhogy engem ott senki nem ismert, nem látott, se szülők, se semmi. De azt mondták, hogy jó, hát akkor legyen. És mentem a következő alkalommal is, akkor is élveztem. És így egy ilyen folytonosság így kialakult, ráadásul tábor után iskolában én a Darányi Évához jártam ifjandi kis református palántaként, hogy én ott tanuljak Istenről, Jézusról, az ő tanításairól, az evangéliumokról, stb. Minden, ami kell ebbe. És engem megfogott elsősorban a cukorka. Az egy nagyon nagy tényező, egy kis tortácska, méz az újra egy kis cukorkával megszorva. Én egy hason után menő ember voltam, meg vagyok mai napig. Engem az megfogott. Utána Árpád tiszteletes úr vett át minket, mint ifjandi titánok. Készüljünk a konfirmációra, az elég vicces történet volt, hiszen nekünk nem volt külső kapcsolatunk, mi azt hittük, hogy ezen meg lehet bukni. és amikor mi találkoztunk ugye a központisokkal, akkor és meg közölték velünk, hogy nem, ilyen nincs, és mi stresszbe így bevagoltuk a 80 kérdést, meg daráltuk, mint az állat, ők meg csak így lazán leültek, az bögdöstek néhány szó, hogy mondjunk már valamit, de nagyon jó hangulatban telt ez a konfirmáció, nekem ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt.
Hány éves voltál? 13 körül?
14. Hát 8-nak a vége.
A cukorkán kívül most már más miatt is jössz, akkor ezt kimondhatjuk.
Hát most már más miatt is egyébként, igen. Én a teológiát, mármilyen sokan is tudnak ellenem mondani, én egy tudományágnak tartom. Egyébként az is, ezzel tisztában kell lenni. Ez úgy is fel lehet fogni, mint egy második történelem. De egyébként rengeteg egybefolyás van, tehát aki történelmet tanul, az rengeteget fog tanulni az egyházakról, még ha Istenről nem biztos. De ez egy lényeges dolog, és ráadásul gondoljunk már bele, tehát a mi világunkban az egyik, hát én szívfogom fogalmat, az egyik legkirályabb dolog Isten, és róla tanulni olyan szinten, hogy megmagyarázhatatlan. Most Istent nem lehet, ez konkrétan ez az álláspont, hogy nem lehet megmagyarázni, de ez nem fogsz, nem tudod felfogni. És pont ez az izgalmas benne, hogy mi van, hogy egy kicsit megpróbálnak, mi van, hogy egy picit bele, és a mai teológusok is ezt próbálják csinálni, és ezen gondolkoznak, és szerintem ez tudja az embernek az egyik legjobban beizzítani az agyát olyan szinten, hogy amit izgalmasnak tart. Ez egy tök izgalmas téma. Van egy bibliánk, abban rengeteg történet van, nem törik önnek kell azt felfogni, rengeteg tanulság van. Olyan erős lelki tartalma van a bibliának konkrétan, körülbelül mint egy nagyon mély élőlénynek, hiszen a történetei, a folytonossága, a dolgai egy nagyon erős tartalmat tud adni az embernek. És nekem ez egy izgalmas gondolat, szerintem nagyon jól el tud menni vele az ember, hogyha úgy gondolja, egy picit, mint én. Vagyha nem így gondolja, akkor teljesen
ez minimális gondolja. Nyitottsággal már működőképes kapcsolat jöhet létre.
Ahány ember annyi szokás, meg ahány ember annyi kedv, úgy is szokás.
Hát bátor, így a beszélgetés végén őszintén mondom, hogy kicsit tartottam ettől a beszélgetést, mert hogy a hallgatóknak mondom, hogy bátor elég sok megjegyzést küldött és instruált, hogy miről ne beszéljünk, vagy hogy lesz olyan, amit ki kell vágni. Köszönöm, hogy ennyire megnyíltál, és örülök, hogy találkoztunk. A műsort vissza lehet hallgatni a Halas Rádió hangalbumából, illetve hallgassátok az ismétléseket is. Fodor Dániel voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!